Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. 1958. március 2-án kezdte el műsorainak sugárzását a Marosvásárhelyi Rádió. Megszólalt a Székelyföld ezelőtt 60 évvel, és a rádió hamar belopta magát az emberek szívébe. Ma Borbély Zoltánnal, a rádió egykori zeneszerkesztőjével idézzük a múltat. A ma is hallható zenei felvételek nagy többségét, amelyek itt kerültek rögzítésre a Marosvásárhelyi Rádióban, neki köszönhetünk. Gondolták volna, hogy mennyi verejték van egy-egy hangfelvétel mögött? Műsorunk végére nagyon sok kulisszatitokra is fény derül. A beszélgetés közben elhangzó zenei hangfelvételek is Borbély Zoltán munkáját dicsérik. Ha idejük engedi, tartsanak velünk a következő 50 percben.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Borbély Zoltán neve ismerősen cseng, nem csak az idősebb hallgatóink számára, hanem remélem, hogy a fiatalabb hallgatóink számára is, hiszen a zenei felvételek és nagyon sok hangfelvétel, ami a Marosvásárhelyi Rádió szallagtárában megvolt, vagy még mindig megvan, az Zoli bácsinak köszönhető. Hogy kezdődött ez a szép karrier, a rádiós karrier, Zoli bácsi? Mert én úgy tudom, hogy nem sokkal a Marosvásárhelyi Rádió indulása után már belecsöppent ebbe a tevékenységbe.
Én a Bolyai Liceumban voltam tanár, és amikor oda mentem egyetem után rögtön, akkor Kozma Béla volt az igazgató, akkor volt nagy felújítás után az iskola, és arra kért, hogyha beenged az osztályba, akkor 2 évig innen nem menjek el. Megfogadtam. Majdnem 2 évig ott voltam, de közben aztán az történt, hogy Kozma Mátyás volt a rádiózene osztályán, az orgonaművész és zeneszerző. Egyik este a koncerten találkoztunk, azt mondja, hogy te nagyon hívnak ide a Filharmóniához, nem jönnél helyembe a rádióhoz? Mondom, még lehet szó róla. Aztán így egyszer csak rászedtem magam, lementem, és így ott rekedtem.
Akkor még itt döntötték el, hogy kit vesznek fel? Mármint a Marosvásárhelyi Rádió döntötte el, hogy kivel szeretne dolgozni?
Persze, akkor igen.
De akkor is én úgy tudom, hogy a Román Rádiónak területi stúdiója volt,
persze,
a Marosvásárhelyi Rádió
is. Persze. 58-ban mentek le bukaresti rádióhoz a kollégák, akik akkor már kollégák lettek, aztán velem együtt. Volt egy felkészítésük, operatőr is és szerkesztő is. Én becsöppettem oda közéjük. Zoltán Aladárnak a felesége volt a zeneosztályon. Aladár később jött oda, miután Matyi is eljött. Aztán nem sokat ült Aladár, mert ugyebár hogy volt akkor? Megnézegették kinek mi a származása, milyen rokonai vannak külföldön, és Aladárnak szegénynek elég volt, hogy volt rokona, ugye testvére.
A Marosvásárhelyi Rádió ugyan 58. március 2-án indult, de már 57-ben lehetett tudni, hogy a Dándia villában mi készül, körülbelül mikor indul. Ez nagyjából egybeesett a Zoli bácsi tanároskodásával, tehát amikor a Bolyaiba került, még nem tudta, hogy van egy ilyen lehetőség, vagy
nem,
akkor még nem szeretett volna itt zeneszerkesztő lenni.
Nem is álmodtam róla. De azóta szerencse, hogy nekem nagy volt a vonzódásom a technika iránt. Középiskolás koromban is már segítettem a tanáraimnak villanyszerelésen, stb. Úgyhogy Molnár Pista bácsi, akinek a múzeum vette föl a nevét, ő volt az egyik tanárom, akinek nagyon sokat segítettem. Akkor Árkosi László, matek tanárom, és ezek általában mind inspektorok is voltak. A tanítóképzőnek akkor nagyszerű tanári kara volt. A zenetanárom Esztergomba került, miután a képzőt bezárták. Akkor, mikor befejeztem az iskolát, azt kérdezte, hogy te gondolkoztál, hogy hova mész? Hát mondom, nem tudom, tanárjátást. Én mehetek zenére is, és mehetek képzőművészetre is, mert azt is nagyon szerettem a rajzot. Csak egy baj volt nálam, a színekkel nem álltam éppen jó lábon, ugyebár, vagy hadilábon álltam. És akkor az mennyi zenésznek? És olyan szerencsém volt, hogy az akkori dékán Márkos Albert, akinek testvére a Kézművészeti Akadémiára került, az is tanárom volt Keresztúron, a rajztanárom, és pont hazajöttek Keresztúra nyaralni. És megkerestem, hogy akarok menni a főiskolára, és nem tudnánk együtt tanulgatni egy kicsit. Ha hogyne, nagyon szívesen veszem azt, hogy a Kükölőparton eltöltjük az időt. És aztán mindig mentem a Kükölőpartra, én tanítottam a gyerekeket úszni, és ő meg a szolfézssel foglalkozott velem, ugye a lavinyák füzeteket átvettük, az volt az érdekes, amikor felkerültem Kolozsvárra, utolsó percben mentem föl együtt velük a vonaton, másnap egyetlen egy délelőtt volt, hogy bemehettem a felkészítőre, Benkő András a zenetanár volt a felkészítő, és azt mondja, hogy mit szolmizál. Mondom, tessék nekem választani egyet. Hú, egy 6-8 ados. Kifordítja a lávinyák füzetet, mert több füzet volt ebből, és Elinek, hát maga hol tanult? Relatív szolmizációt tanultunk, Mátyás Ferenc, aki Debrecenbe ment ki zenetanárnak, és azt tanította, és azzal mutatkoztam be a főiskolán. És 3 kislány lett a kolléganőm, én egyedül fiú, és 5 év eltelt.
Gondolom, hogy sokan irigyelték Zoli bácsit emiatt, hogy egyedüli fiúként ennyi lány vette körül.
Ja,
most a poént félretéve, gondolom, hogy ez az előképzettség jól jött a Marosvásárhelyi Rádiónál. Milyen feltételek voltak 59-ben a rádiónál, amikor zeneszerkesztőként felvették?
Nem volt semmi különösebb feltétel, mert akármit kérdeztek, benne voltam mindenben. Műszakiban is könnyen beleilleszkedtem, sőt, évekkel később, ameddig jobban voltam Magos Dénessel és a műszakiakkal, aztán Magos Dénessel érbe kerültük, mert igen, sok mindenbe belevertem az orromat. Mert én közben jártam sokat a bukaresti rádióhoz, nem úgy, mint a volt kollégák, és ott sokat láttam, tanultam, a tévéhez is sokat jártam, az Elektrekorthoz is nagyon jó barátaim voltak, sokat jártam, és nem beszélve a Pesti Rádióhoz is járogattam, ugyebár Halkovics János volt az egyik zeneszerkesztő, a jó barátom, és ismertem az egész világot ott.
Zoli bácsiról tudni kell, hogy nem csak zeneszerkesztője volt a Marosvásárhelyi Rádiónak, hanem a hangfelvételeknél technikusként is dolgozott. Nem bízta egy olyanra, akinek se füle, se nem érdekelte az, hogy most mi történik.
Néha sajnos volt, hogy nem bíztam, de általában szerettem egyedül dolgozni, és lehetett is az úgynevezett hármas stúdióban, mert elején nem, de később kaptunk Magyarországról 4 magnót, távirányítással működtek, és volt új magyarországi keverő, az első volt a Beloján is, nem tudom még mik. A végén annyira otthon éreztem magam, hogy nem volt nekem szükségem operatőrre sem. A keverő azt attól indítottam a magnót, hogy nem volt probléma.
Ezek a felszerelések a Magyar Rádió által kifejlesztett keverők és magnók voltak?
Volt a Beag, egy gyár. Ott is voltam Pesten.
Mert most még ilyen STM magnók vannak a rádióban, keverő már nincsen, ez a magyar gyártmány. Ez gondolom, hogy a csúcs technika volt abban az időben.
Akkor az volt, és voltam a gyárban, kaptam dugaszokat, stb., amit nálunk nagy probléma volt.
Amúgy ezt a keverőt, meg a magnókat a bukaresti rádión keresztül kapta a Marosvásárhelyi Rádió, vagy baráti, meg ilyen-olyan kapcsolatokon keresztül?
Nem, egyformán kapott mindenik. Egyformán a Bukarest importálta.
A többi területi stúdiónak is hasonló felszerelése volt?
Igen, Kolozsvárnak is volt. Porzsolt Viktorra nagyon sokat dolgoztam a Kolozsvári Rádiónál.
Még a kezdetek kezdetén talán orosz magnók is voltak. Vagy azok utána jöttek be?
Voltak persze, a mézek.
Melyiken volt jobb dolgozni, az oroszon vagy a magyaron?
A magyart összesen lehetett hasonlítani, mert automatikusan állította az 50 Hz frekvenciát magának. Akkor nagyon nagy baj volt a villannyal, nagyon sokszor 48, még 48 alá is majdnem lement, és az zenei szempontból nem volt jó. Rengeteg olyan felvételem van, ami így készült a rádiónál, és ha ma egy ilyen 50 Hz-es magnóra tesz, ez minden legalább egy fél hanggal magasabban szól.
Nagyon nehéz volt akkor zenefelvételt készíteni? Kérdem ezt azért, mert ma úgy veszik fel, hogy minden hangszert külön sávra, énekest külön sávra, akkor hogy oldották meg a hangfelvételeket?
Nem volt sok csatorna a hármasban akkor. Hát elosztottuk az embereket. Ketten álltak egy mikrofonnál, hárman a másiknál, így volt, osztogattuk őket, ahogy lehetett. Sokat küzdködtünk, és terepen pláne nagyon sokat küzdködtünk, és rengeteget oltunk. Terepen is zenefelvételekkel, elkezdve Sepsi az a legtávolabbi, vagy Kézdivásárhely, fel Csíkig, Marosi vízig.
De ennek ellenére irigylésre méltó a hangminőség, még ma is, 60 év távlatából, mert tiszta a hangfelvétel, mindenki jól szól, mindenki a helyén van, akkor milyen mikrofonokkal dolgoztak? Mennyire voltak profi mikrofonjaik?
Később megjelentek a kondenzátor mikrofonok, elején csak AKG dinamikus mikrofonok voltak. Az megnehezítette a munkát. Később megkaptuk a kondenzátor mikrofonokat, és akkor a palotába is azzal mentünk, és az bizony nagyon jó volt.
A szalagtól függötte a hangfelvétel minősége?
Persze, hogy függött. Kolozsvár C szalaggal kezdte, mi csak CH-val kezdtünk, és akkor jött a CR, CPR, aztán az Agfa.
Most már BLC-fé is van, akkor volt az Orvo.
Az volt a különbség, hogyha nem vigyáztunk, felment a plafonig, hogy nagy sebessége ment a magnó. Nem volt tapadása egymáshoz.
A ma látható magnószalagok azok olyanok, hogy az előső oldalán van a mágneses rész, hátul pedig szürke vagy piros feliratozott rész, ami nem alkalmas hangfelvételre. Ezek a C meg CH-s szalagok, ezek milyenek voltak? Mikor már én 95-ben oda kerültem, vették ki bizonyos szalagokat, mert így, ha feltartottuk a fény felé, átlátszók voltak, és mondták, hogy veszíti a mágnesességet.
Erről nem tudok. Nekem, amikor eljöttem, az utolsó szalagom a BASF volt.
Zoli bácsi, akkor is egy sávra rögzítettek a stúdiószalagon?
Igen.
Ez mindig 58-tól errefele?
Stereo felvételünk nem volt, stereo, nem csak mono felvétel, teljes szalag szélességben.
Akkor gond volt a szalaggal?
Ja, hát évek szerint változott a helyzet. Volt, amikor volt pénz a rádiónál, évvégén szokott általában pénz megmaradni, és akkor, na, Barbé, ennyi kell elkölteni. És akkor én éjjel, nappal dolgoztam. éjjel-nappa csináltam a felvételeket, hogy valamennyi pénzt el tudjanak költeni, ugyebár a rádiónak a vagyonából. De volt, amikor nem volt szallag, az okozott rengeteg problémát. A magnók azok is okoztak néha, műszakilag nem feleltek meg éppen a zenének, mert ugyebár úgy hívtuk, hogy nyávogott az, és ez sok gondot okozott.
Egy tekercset mennyit tudtak használni? Hányszor tudták felhasználni?
Akárhányszor.
De, nem ettől de nyúlott meg a szallag?
A zenefelvételeket, amiket aztán később feldaraboltuk, dobozba tettük, stb. Lemértük, kifizettük, stb. Azt úgy maradt, hogy van a szallagtárban még esetleg megmaradva. De az épszalagot, sőt, rengeteg ragasztott szalagot is fel tudtunk használni. Volt ragasztó, különböző típusú ragasztónk volt.
Régebben még ilyen aceton alapú ragasztók is voltak?
Különböző típusú szalagokhoz különböző ragasztók voltak, igen. És azt ott kevertük.
És az jobb volt az a ragasztó, vagy jobb volt ez a ilyen Celux, a mostani, a legújabb?
Az később jelent meg a Scotch. És akkor megjelentek ilyen kicsik műszerek, amivel lehetett vágni és összeilleszteni és ragasztani. Később, amikor megjöttek a magyar magnók, voltak régi szalagok, amik függőlegesen mozogtak a fej előtt. És akkor törtem a fejem, s volt egy nagyon jó barátom a számítógépnél, akkor indult el a gyár, Sárközi István, és mondom, de István, én lerajzoltam, mit akarok csinálni, és mentsek meg szalagokat, mondom, hát mikor úgy nyávog, akkor lerögzítem, hogy ne tudjon függőleges irányba mozogni, és kész, jó, megcsinálta. De hát a technika az nagyon ellenem volt sokszor, amikor jöttem ilyen ötletekkel.
De mindenki élvezte a hasznát.
Hát aztán lehetett élvezni, bebizonyítottam, de hát én azzal maradtam, amikor valaki nagyobb műszak is azt mondja.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Zoli bácsi, amikor oda került zeneszerkesztőként a Marosvásárhelyi Rádióhoz, akkor már valamilyen zenei szallagtár volt? Bukarestből már kaptunk valamilyen hangfelvételeket?
Kezdődött a szallagtár, ahogy bemegyünk a hármas kabintól balra, len a pincébe volt úgynevezett zeneszallagtárát, oda nem sok szalag fér be, akkor szükség volt akkumulátoroknak a helyre, és akkor onnan szépen kirakták a szalagokat. És akkor kezdtünk vándorolni. Végül ott, ahol most a hármas kabin mellett csinálták sajnos a tévének ezt a leválasztást, oda kerültek be a szalagok.
De az nagyjából ott volt 2014-15-ig.
Volt egy kolléganőm, aki nagyon ügyes volt, Kozma Györgyi. Ő könnyűzenéket fordított le különböző nyelvekből, mert ha valami könnyűzenét betettünk a szalagtárba, annak kellett tudni a tartalmát. Nos, ő aztán nekiállt spanyolból, stb. Fordított. Ez például a Grossman Péter. Itt van, hogy milyen felvételei vannak a rádiónál.
Annak idején ránézésre is lehetett látni, hogy melyik dobozban mi van, mert például a népzenét megjelölték P-vel, a könnyűzenét U-val, és stb.
Megjelöltem elején.
Ez kötelezően ajánlott volt, vagy Zoli bácsi, hogy megkönnyítse a munkáját?
Könnyebbség volt. Hát könnyebbség volt. Mi kerestem egy kamarazene darabot, akkor nem mentem a népzenéhez, ott a P betűk, ahol voltak, ott nem ott kotoráztam. De annyi év alatt én úgy megismertem a szalagtárat, hogy kértek egy szalagot, egész közel kotoráztam mellette. De aztán később, 90 után nagyon összebonyolították az egészet, hülyességeket csináltak, üres helyekre betettek valamit, közben az az üres szalag, az fenn volt egészen magasan a polcon, az volt az eredeti felvétel. És később kaptam egy zengetőt, vízhangosítót. Szegény Szép Attilának adtam át, mikor eljöttem a rádiótól. Nem tudom, valahol megvan-e. Nagyon sokat használt. Az összes népzene régi felvételeket mind átmásoltam vele. Hogy ne szóljon annyira süketül, mert a hármas stúdió az bizony nem éppen zenének való, de ott zenélnek, ugye már? És süket terem, nem úgy van, mint a Kolozsvárnak jól szól a nagy stúdiója. Én voltam ott a Vásárhelyi Filharmóniával és kórusával, tömegdalokat felvenni. Oda mentünk, Szalmán Lóránt vezényelt szegény, meg kellett, Bukarest követelte.
Thank you.
Zoli bácsi, amikor eldöntötték, hogy egy népzenei felvételt, vagy egy könnyűzenei felvételt szeretnének rögzíteni, az nem volt elég, hogyha a zeneszerkesztő, nevezetesen Borbé Zoltán azt mondta, hogy ez jó, ez legyen meg nekünk is. Már előtte is kellett egy bizottság, aki eldöntötte, hogy most erre szükség van, pártpropagandának megfelel, vagy nem felel? Vagy hogy működtek ezek nem a dolgok?
Bejött a rádióhoz Madaras Gábor, Cseh Judit. Nagyon sok jó énekesünk volt. És annál több jó prímásunk. Bejött az énekes, ezeket akarom elénekelni. Na jó, a szövegek, meg lesz a szöveg is. Akkor behozta a szöveget, be kellett vinni a szerkesztő eltársnak. Úgynevezett vizára, ellenőrzésre. Ő, amire nem írta rá, hogy dá, az nem készülhetett el felvitel. Addig volt ez a figura, ameddig nem jött Liviu Sebestyén. Amikor ő megjött, maga felelt, csinálja. Akkor így volt. De régebb, könnyű zenén, mindenért át kellett böngészni a sorokat, nincs-e valami hülyeség, és akkor beadni a Dilinek. Mikor ráírta, hogy dá, akkor na, jöhettek nem 20-szal, hanem 18 számmal felvételre.
Na de például azt nem lehetett megoldani, ez most okoskodás a részemről, hogy felvesszük, mert talán lesz-e jobb idő is. Én ma is találok a szallagtárba olyant, hogy nem tudom, hogy ment át a cenzorán. Mondjunk egy Cseh Judit számot, hogy kukorica földön együtt kapáltunk.
Igen.
Amúgy a szövege semmit mondó, ha azt vesszük, de rá lehetett volna húzni, hogy persze, mert mindenki tudja, hogy mit csináltak kapálás közben, és akkor ez nem volt probléma, hogy ilyen áthallások voltak benne?
Nem, ezt már nem böngészték.
Ezt nem nézték, hál' Istennek.
Nem böngészték. Meg volt az eredeti felvétel, azt tettük legfelül a polcra, amit nem tudom, mi lett velük.
És van belőle egy pár.
Csináltam egy másolatot, az volt az operatív vagy emissziós másolat. Az emissziós, amiért fizettünk, operatív, amit lemezmásolat, stb. Koncerten vettünk fel, stb. És akkor az adásba az emissziós jelzéssel, vagy az operatív jelzéssel, mert az originál volt eredeti felvétel, ami felkerült a polcra.
És azt sosem használták adásban?
Nem. Az be volt téve egy nájlontasak.
Ha kellett egy másolat, mindig az eredetiről készítették?
Azt kellett levenni. Igen, igen, igen.
Földön együtt kapáltunk, munka közben néha-néha megálltunk, támaszkodtunk a kapára, lopva néztünk, mi egymásra csak álltunk, aztán lassan megint tovább kapáltunk, támaszkodtunk a kapára, lopva néztünk, mi egymásra csak álltunk, aztán lassan megint tovább kapáltunk, az út végén letette a kapáját. Leültünk, hozz, megcsókoltam a száját, megcsókoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk. Megcsókoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk. Mit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk. Megcsókoltam a képit is, nem tudom, hogy aztán mit is csináltunk, ha nem tovább egy cseppet se kapáltunk.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Említette Zoli bácsi, hogy bejöttek az énekesek. Olyan volt-e, hogy Zoli bácsi kellett megkeressen XY zenekart vagy énekest, hogy szeretnénk, ha a Marosvásárhelyi Rádióban is lenne hangfelvétel róluk. Mennyire ment ez könnyen, hogy kevés pénz van, de azért jó volna?
Volt olyan, hogy jöttek be Csíkból, a népi együttestől, és úgy csináltuk a felvételt, mint akár Rózsa Bélával és Cseh Judittal. zenekari számokat is játszottak is, énekeseket is hoztak. Nagyon sok ilyen vidéki, udvarhelyi, csíki, sepsi szólistáink voltak, akik bejöttek, és aztán a zenekarral együtt megcsinálták a műsorukat, amit akartak énekelni.
De nagyon sok olyan is volt, hogy kiment a rádió, és helyszínen vette fel őket. Például Csíszér Annáról tudom, meg Fazakasról, hogy Csíkban vagy udvarhelyen is vették fel.
Udvarhelyen. Rajta van a dobozon, hogyha bent csináltam a stúdióban. Általában azért én úgy szerettem, hogy bejönnek, mert riportkocsival nem voltunk olyan állapotban, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Hát volt olyan esetünk, hogy Dumitru Kápolyánó, a zeneszerző, kapott állami díjat egy művéért. A 5 erdélyi népdalér, egy román mű, női karral, szólistával, obva szólistával és zenekarral. Az volt a legnagyobb probléma, hogy hol vegyük fel, mert a városban akkor sem a Palotában, sem a Papiúban, ott is csináltunk egyszer felvételt, pénzes felvételt, de Isten mentsen tőle, a Protkomplex klubjában ott csinált egyszer az Elektrekort felvételt kórussal és zenekarra és szólistákkal. Sajnos rengeteg probléma volt, mert nem bírta a terem, a fortissimókat, stb.
Válogat a vadgalom, szépen szól a menasági nagy harang, azt veri ki mind a két oldalára. Hely szerettelek, barna kislány hiába. Kislány, ha tudtad, hogy nem szeretsz, miért nem írtál titokban egy levelet? Tetted volna a gyergyai postára, hely ne adtad volna a világnak tudtára. Azt hitted, hogy megcsaltál, pedig engem meg se szomorítottál. Megcsaltad te hűtlen csalfa magadat, hely kivel cserélted fel a galambodat. Megcsaltad te hűtlen csalfa magadat, hely kivel cserélted.
Annak idején milyen volt a kapcsolat például a Filharmóniával, a színházzal? Mennyire volt nehéz őket beszervezni bizonyos hangfelvételekhez?
A Filharmóniánál volt olyan eset, hogy Bukarest lejött egy listával, amit én küldtem föl, hogy ezt szeretnénk, ha felvennénk. Tehát ők fizettek, felvételt együtt kellett megcsinálni. Volt olyan eset, hogy bizony engem a Tornyosházban, a Nagypárt kastélyban hívtak, és kérdezték tőlem, hogy miket veszünk fel. Azt mondták, no, oda hívatták Zoltán Aldát, pontosan sose felejtem el, és engem, és kiadták a parancsot, hogy ezeket a műveket vegyük fel, és nem ezeket, amiket én beküldtem, volt benne az is, de ilyen esetem is volt.
Azokkal a hangfelvételekkel, amit már jóvá hagytak, de nem tudott elszámolni, akkor mi lett ezekkel? Szólott a Román Rádió, hogy hát ennye-bennye, azért mégis mi diktálunk, vagy akkor is a pár diktált?
Nem törődtek vele.
Például azok a hangfelvételek, amelyeket Bukarest fizetett, azok Bukarestbe is elkerültek?
Persze.
Akkor megvan a Román Rádiónál is, és megvan nálunk
van
is.
Van olyan, nagyon sok olyan felvétel, amit együtt csináltunk Bukarestben, Például volt együttes kórusával, Szalman Lóránttal, vagy Birtona Judittal. A felvételek egy része madrigálok voltak persze, azok a 8-as stúdióban készültek, és a nagyméretű művek, mint az Olá Tibor 4 madrigálja, nem tudom mi, az nagyon nehéz felvétel volt. Olyan eset volt, hogy bent voltam a kabinban a hangmesterrel, egy nő volt, és Szalmán beleizzadt, hát meleg volt, ott nem volt baj a fűtése, és fogta magát, és ledobja az ingét, maradt a nadrágban, és meztelenül, jaj, beszól a nő feláborodva, hogy engedi meg magának, hogy így elkezdik énekelni a Olá Tibor madrigáljait.
A Bukaresti Rádiónak ezek a zenei stúdiói direkt zenére voltak építve?
A 3-as stúdió népzenének volt, és a 8-as stúdió könnyű zenének, kamarazenének, skórusoknak, stb. És a koncertterem az ilyen nagyobb lélegzeti felvételekre volt. Este 11-kor ki akartak rugni, beszóltak Römönész. Linistit. És akkor vettük fel egyszer a 8 szólamú kórusművét, a Köztársaság című kórusművét Csiki Boldizsárnak.
De itt a Marosvásárhelyi stúdióban is sokszor éjjelben nyúlóan rögzítették a hangfelvételeket.
Nem éjjelben.
Reggel. Akkor reggeli.
Jöttek a kollégák, és én maradtam. Volt, hogy 32 órát dolgoztam bent.
Tehát ezt hogy lehet bírni?
Azt én is kérdezem, de utána hazajöttem, és este fele visszamentem, és éjfélig ott voltam. És akkor reggel megint be kellett szaladnom, és délbe ültem a vásárhelyi repülőre, és mentem Bukarestbe. És hétfőn reggel gyűlés volt délutánig, mert ilyen is volt. Osztottuk a semmit, szoroztuk.
Nagyon sok vinil lemezen látom felírva, hogy a Marosvásárhelyi Rádió hangfelvételét használták. Akkor nehezen ment ez a csere, hogy átadtuk az Elektrekornak a hangfelvételt, vagy akkor állami volt mindenik intézmény, és akkor ez olyan könnyebben ment ez a cserebere.
Baráti alapon. Nagyon sokszor, mikor bemutatásuk volt az Elektrekord, mindig járt terepre, és bemutatták, hogy mit akarnak kihozni lemezet, akkor bejött a rádióhoz Elián elvtárs. Megbeszéltük, hogy mi kellene neki. Volt, amikor csak romániai könnyűzene kellett magyar nyelven. Egy teljes lemezt csináltunk. Csináltam itt a felvételeket magyarul, és utána ők kihozták a lemezt.
Ez a rádiónak miért volt jó? Ez nem volt konkurencia akkor,
nem,
abban az időben?
Dehogy volt.
Vagy örventünk, hogy a mi felvételünket használják?
Igen, nem volt semmi.
Szerzői jogokba se ütközött? Vagy akkor még nem is tudták, hogy mi az?
Nem. Annyi kalózkodás volt, hogy ez nem igaz. Jobban voltam nagyon velük, és aztán mutogattak. Imre Sándor volt a karmester akkor a zenekarnak. Vele is megismerkedtem. Jó percek voltak.
Utoljára mikor készített hangfelvételt Zoli bácsi?
Nem emlékszem. Amikor kezdődött a Szilveszri Fesztivál 90-ben, pont egy unokatestvérem Brassóban meghalt. Akkor volt aznap a temetése, amikor az első Szilveszri Fesztivált fel kellett vegyem. Akkor azt végigcsináltuk a Szilveszri Fesztivált, emlékszem.
Ilyen körülmények között hogy lehet oda koncentrálni a munkára?
Én sem tudom.
Vagy a profi az így csinálja, hogy el tud vonatkoztatni?
Nem tudom. Nem.
Yeah.
régebben minden ilyen fontos eseményre ki tudtak menni?
Nem. A legelső magnunk az egy olyan jó nehéz bőröntke volt, hogy csak cipelni kellett, nem volt könnyű vinni. Kimentünk keresztúra a gyermekotthonhoz, na ott még ment a Philips junior, és mikor kimentünk Fiatalvárra, megbukott. Jöhettünk haza.
Hát a mostani digitális felvevőinkkel is az a helyzet, hogy kimegyünk terepre, felvesztünk, mire beérünk, már nincs felvétel rajta. Tehát ez bosszantó lehetett, főleg, hogy akkor nem egy órát csináltak Fiatalváig, hanem egy fél napot.
Persze. Gagyi erdőn keresztül, a gagytetőn ott volt az út annak idején. Emlékszem, hogy jöttünk terepről, télen borzalmas hideg volt. Sepsiszentgyőrről indultunk. Udvarhelyig, mikor megérkeztünk egy cukrászdába, bementünk, már félig meg voltunk fagyva. Onnan lekerültünk keresztúra, anyám még meleg vacsorába, kolbász, stb. Vártak. Betett téglákat a kályhába, és úgy indultunk keresztúról a Gagyi erdőn keresztül. A lábunk alatt amennyire volt a tégla, és az ablakot kellett töröljem, hogy a sofőr ki tudjon egy kicsit kacsintani. Borzalmas idők voltak. Később jött aztán sofőrnek Veres Árpád.
A népdalénekes.
Igen, ő mesterkedett, hogy valami meleget tudjunk csinálni a kocsiban. Ne is említsük a kiszállásainkat. Se kocsi szempontjából, se berendezéseink szempontjából, se kocsi fűtése szempontjából. Síralmas idők volt.
Na de akik hallgatják ezeket a hangfelvételeket, ezeket a zenei felvételeket, ők azt képzelik, hogy itt olyan csúcstechnika lehetett, és olyan körülmények, hogy az ember csak lubickolt itt a boldogságban, mert legalábbis, amit megcsináltak, azt jól csinálták. Azt tudjuk, hogy 1985. január 12-én megszűnt a Marosvásárhelyi Rádiónak a műsor sugárzása is a többi területi rádióval együtt, akkor a zenei és a beszélt szalagtár is mindenestől elkerült Zsilávára? Vagy valami maradt itt is?
Minden elment. Maradt egy kis csoportnak lehetősége, hogy össze-vissza másoltak zenéket, könnyű zenéket, és azzal szórakoztak, és megfigyelést végeztek fenn az emeleten, az egyik kicsi szobában volt, nem tudom milyen berendezésük. A többit mindent elvitte Bukarestbe.
De ezeket kazettára másolták, vagy stúdiószalagra másolták?
Maradt nekik magnó, és azzal szórakoztak egy páron, akiket nem akarok említeni, kik voltak.
Sok szépen mindent próbáltunk érinteni a beszélgetésünk során, de nem kerülhetem ki ezeket a párt zenéket. A pionírdalokat, a Ceausescu elvtársat dicsőítő dalokat egyet nem lehet találni a szalagtárba. Ezek nem is kerültek be, vagy bekerültek, csak aztán 90 után letörlődtek? Hogy látja?
90 után kiszedtük a szalagtárból, és valahol le volt téve, de hogy ott mit csináltak vele, és ki csináltam, én 94-ben eljöttem utána, nem tudom.
Én 95-től vagyok, június 1-től a rádiónál, nagyjából 2000-ig, sokszor úgy volt, hogy adásba ment a szalag, fogtuk meg, vittük át a kettesbe, már töröltük le, tehát meg sem maradtak zöme azoknak a felvételeknek. Vajon erre a sorsa jutottak a párt zenék is?
Igen, biztos. Pár azért nem ártott volna megmaradt, ha olyan adás van, akkor lehessen illusztrálni, de azt hiszem, hogy mindent letörült.
Egy augusztus 23-a még megvolt ezelőtt 10 évvel, és abban talán egy román nyelvű zene is benne van. Én kerestem, évekkel ezelőtt kerestem, és nem találom. Vagy azért, mert mást ír a dobozán, vagy azért, mert egyáltalán nincs.
Nincs is miért keresni. Ne fárassza magát.
Mire emlékszik szívesen Zoli bácsi ebből az egész rádiós karrierből? Mi ad úgy elégtételt, ha alkalomattán úgy visszagondolja ezeket az éveket, nehézségeket is akár?
Hát elégtételt adna nekem az, hogyha tudnám, hogy a szalagtár nem úgy van, ahogy van. Ez nagyon nagy elégtételt, mert én azért nagyon sokat dolgoztam. És az mindent igazol, amit csináltam, csináltunk ott a rádión.
Amikor például egy ilyen népzenei felvételt hall a rádióban, úgy megdobban a szíve, hogy még az enyémet használják? És nem azt a változatot, amit már digitalizáltak és felturbóztak?
Hát néha igen.
Tóth Bélának például megjelent egy könyve, és ott nem sok ember dicsér, de Zoli bácsit kiemeli.
Megvannak.
Jó érzés, hogy elismerik a munkáját?
Hát jó érzés, de miért hencegjek vele.
Néha visszakívánkozik Kovács a rádióba? Úgy húzza a szív a rádió fele?
Húz, de hát mikor nincs szalagtár, amin dolgoztam egy életen át, hát akkor mit csináljak? Ez fura, nem?
Messzire ellátszik, tetejébe babám piros rózsa virágzik, azt a piros rózsát száz felé fújja a szél. Ha meguntál babám, szabad, hogy más szeressék, azt a piros rózsát száz felé fújja a szél. Ha meguntál babám, szabad, hogy más szeressék, sejde kék szivárvány, hozzon húzza az ege. Elraboltak tőlem a régi szeretőmet, elraboltak tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda, aki megérdemelte. Elraboltak tőlem, vagy az Isten elvette. Annak adta oda, aki megérdemelte. Sejde sötét felhő borítja be az eget. Nem engedik rózsám, hogy téged szeresselek, megengedik rózsám, mag még jobban eltítják. Sejde vagy a sírom, jó előre megássák. Megengedik rózsám, vagy még jobban eltítják. Sejde vagy a sírom, jó előre megássák.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Borbély Zoltánnal, a rádió egykori zeneszerkesztőjével idéztük a múltat. A ma is hallható zenei felvételek nagy többségét, amelyek itt kerültek rögzítésre a Marosvásárhelyi Rádióban, neki köszönhetünk. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon, a Facebookon és a YouTube-on hallgathatják újra. Sármán Sibocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!